Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen.
Isten igéjét a Márk evangéliuma 11. fejezetéből olvasom, a 27-től 33-ig terjedő verseket. Hallgassuk meg figyelő szívvel. Kérdés Jézus hatalmáról. Ismét bementek Jeruzsálembe, és miközben Jézus körüljárt a templomban, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket, és ki adta neked a hatalmat arra, hogy ilyeneket tegyél? Jézus így válaszolt nekik. Én is kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon a János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Erre válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak maguk között. Ha azt mondjuk a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki azt tartotta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak. Nem tudjuk. Jézus erre így szólt hozzájuk. Én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Ámen.
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei atyánk, szeretnénk neked hálát adni azért, hogy van értelme annak, hogy most itt vagyunk, mert neked valóban van hatalmad. Te vagy az ég és föld királya, mindennek az ura. Nincs olyan dolog, amit te ne tartanál számon ezen a földön. És annyira jó ebben újra és újra megbizonyosodni, hogy a hajunk szála sem eshet le úgy, hogy te azt ne tudnád. Bocsáss meg nekünk mégis, atyánk, azt, hogy nem ebben a hitben éljük sokszor az életünket. Bocsáss meg azt, hogy sokszor a mindennapjaink és a cselekedeteink nem erről tesznek tanúbizonyságot, hogy mi hisszük azt, hogy te vagy az Úr, hogy mi hisszük azt, hogy neked mindenre van hatalmad. És bocsáss meg azt, amikor hitetlenek voltunk, és nem mertünk hitből élni, vagy nem is akartunk. Arra kérünk téged, hogy most, amikor idejöttünk a te imádásodra, valóban hadd imádjunk téged hatalmas Úrként, úgy, mint aki mindent megtehetsz a mi életünkben is. És kérlek azt, hogy ne higgyük el, hogy neked pont a mi életünkben nincsen hatalmad, de pont a mi életünkben már nem tudsz cselekedni, nem tudsz csodát tenni. Adj kérlek nekünk olyan hitet, szent lelked által formálj minket, amivel folyamatosan rád nézünk, és folyamatosan egyre jobban benned erősödünk meg. Kérünk téged, hogy te légy az ige hirdetőjével, hogy bátran tudja szólni a te igédet. És kérünk téged, hogy legyél velünk ige hallgatókkal is, hogy mi meg bátran elhiggyük ezt. Jézus nevében. Amen.
Kedves testvérek, engedjétek meg, hogy most a megszokottól eltérően ne olvassak föl még egy ige szakaszt, hanem a már felolvasott Márk evangéliumának erre a bizonyos részletére térjek ki elsőrenden. Azt hallottuk ebben az ige szakaszban, hogy Jézus Krisztust egy látszólagos érdeklődéssel kérdezik az akkori Isten névének az előjárói, az akkori úgynevezett egyháznak az előjárói. Azonban a történetből kiderül, hogy bármit is válaszol Jézus, az a válasz nem lesz jó. A főpapok, az írástudók és a vének igyekeztek őt olyan helyzetbe hozni, amely helyzetet később fel tudják ellene használni, amivel be tudják bizonyítani az ő bűnösségét, be tudják azt bizonyítani, hogy ő nem Istentől jött, hogy nem Istenhez ragaszkodik, hogy őt nem érdekli a törvény. Fel akarják ezt a helyzetet ellene használni, még nem tudni mikor, de erre készülnek, hogy Jézust mindenképpen megsemmisítsék. Biztosan közületek is voltunk már, vagy közülünk is voltunk már néhányan olyan helyzetbe, amikor teljesen mindegy, hogy mit mondasz, teljesen mindegy, hogy mi a válaszod, mert ha ezt válaszolod, az se lesz jó, hogyha azt válaszolod, az se lesz jó. És erről eszembe jutott az egyik nyuszikás vicc, amiben ugye, ha van rajta sapka, azért kap pofont, hogyha meg nincs rajta sapka, akkor azért kap pofont. Tehát sehogy se jó, ahogy viselkedek, sehogy se jó, ahogy jelen vagyok, sehogy se jó, amit válaszolok, se ez, se az. Mert az ilyen helyzetben, kedves testvérek, az ilyen helyzetekben igazán akik kérdeznek, akik faggatni akarnak, azokat nem érdekli a te válaszod. Nem érdekli az, hogy te hogyan gondolod arról a helyzetről a helyes hozzáállást. Nem érdekel senkit, hogy mi a te meglátásod egy-egy élethelyzetnek a kapcsán. Ahogyan a Jézus válasza sem érdekelte az őt kérdezőket. Mert nem a jó indulat, nem a valóságos érdeklődés, nem Jézus vagy nem te magad vagy én magam vagyok a kérdezőknek a középpontjában, hanem az a szándék, hogy valahogy mindenféleképpen meg kell semmisíteni azt, akit kérdezünk. Keresik a gyenge pontunkat. Olyan sokszor tapasztaljuk ezt, hogy azt akarják megtudni emberek tőlünk, hogy mi az a pont, ahol mi sérülékenyek vagyunk. Mi az az élethelyzet, ami nekünk fáj. Mi az a bukás, amiről én is tudom, hogy nem volt jó, és ezeket az élethelyzeteinket, ezeket a gyenge pontjainkat, ezeket a nehéz élethelyzeteinket hogyan tudják majd adott időben, a lehető legjobb helyen és időben felhasználni ellenünk. Arra megy ki a játék, hogy hatalmat gyakoroljanak felettünk. Arra megy ki a játék, hogy megfélemlítsenek bennünket, hogy sarokba szorítsanak minket. Ez a magatartás nem az Isten attitűdje. Ez a magatartás nem az Isten próbája. Ez a magatartás nem a szeretet, a kegyelem és az irgalomnak a cselekvése, hanem sokkal inkább a körülöttünk munkálkodó gonosznak az eszköze, akiről azt mondja a Szentírás, hogy emberölő volt, embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mi a célja tehát a sátánnak azzal, hogy bennünket ilyen bármit csinálsz, semmi sem jó helyzetbe akar hozni? Az a célja, hogy eltérítsen bennünket az Isten útjáról. Az a célja, hogy az Istennek való engedelmességben ne találjuk meg az örömünket. Az a célja, hogy eltérítsen bennünket az Isten megbocsátó szeretetétől. Az a cél, hogy elbizonytalanodjak ebbe a szeretetbe, ebbe az irgalomba vetett hitbe. Az a cél, hogy megborítsa az Isten és közöttem levő harmonikus kapcsolatot. Az a cél, hogy magam körül pörögjek csak, és azon gyötrődjek, hogy miért nem vagyok jó, mit csináljak másképp, mit nem mondtam jól, s mi az, amit rosszul teszek. De ahogyan a Jézus szituációjában látjuk, úgy érdemes nekünk is odafigyelni, hogy az ilyen helyzetben bármit mondok, bármit teszek, bármit cselekszem, az nem lesz jó, legalábbis a vádlónak nem lesz jó. Mert azt akarja elhitetni, hogy sehogy se vagy jó. Hogy nem vagy jogosult az életre, hogy nem vagy jogosult a kegyelemre, hogy nem szeret téged senki, legfőképpen nem az Isten, akinek úgy sem tudsz megfelelni. És kedves testvérek, ha őszinték vagyunk magunkhoz, talán néha napján még igazat is tudunk adni a vádlónak. Mert hiszen tényleg nem tudok mindig szeretni, tényleg van olyan, amikor hűtlen vagyok baráthoz, testvérhez, házastárshoz, tényleg van olyan, hogy gyenge vagyok, hogy elesek, hogy elbukok, és igen, van olyan is, hogy beleesek a haszonlesés bűnébe. És ilyenkor talán joggal mondja, hogy miért gondolod azt, hogy kell lesz az Istennek? Miért gondolod azt, hogy éppen egy olyan ember, mint te vagy, jó az Istennek? Miért gondolod azt, hogy meg tudsz felelni az Istennek, és az Isten elfogad így, hiszen újra és újra csak belemész ugyanazokba a hibákba, ugyanúgy elbuksz, mint eddig, ugyanúgy hibázol, mint eddig, hiába vagy keresztjén, nem ér semmit a megtérésed, hiszen rosszul válaszolsz, rosszul cselekszel. Ne feledd, a sátán a gyenge pontodat keresi. Ne feledd, hogy arra akar újra és újra rámutatni, ami neked fáj, ami neked bukás, amiről te is tudod, hogy az nem életed csúcspontja volt. És teszi mindezt azért, hogy elpusztítson és megsemmisítsen. Kedves testvérek, van itt közöttünk egy bizonyságtevő, aki el szeretné nekünk mondani, hogy hogyan igyekezett a sátán megnyomorítani az ő életét, de figyeljünk arra a reménységre, ami majd ebből a bizonyságtételből előjön, ahogyan a testvérünk Istenre igyekszik ebben fókuszálni. Hallgassuk meg Győrödi Andinak a bizonyságtételét.
Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim. Így szól az Úr, mert amivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és a gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert olyan az első és a hó lehull az égből, nem tér oda-vissza, hanem megöntözi a földet termővé és gyümölcsözővé teszi. Magot ad a magvetőnek, és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön, nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez visz, amit akarok, eléri a célját, amiért küldtem. Ez az út, amit nekem adtál, gyönyörű, s néha fáj. A mennyi atya a világ kezdetekor elkészítette életem hatalmas pázolját. Ez a pázol millió aprilékos kicsi darabból áll. Sajnos nem láttam át, mennyire aprólékos, így nap mint nap próbálkozok, és próbálkoztam kirakni, mert kihívás látok benne. Miért és mióta nem látom át az egészet? A bűneset óta, amikor a megcsalta a legnagyobb csaló engem azzal. De hogy haltok meg, hanem jól tudja az Isten, hogy azon a napon, amelyen esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Innentől minden megváltozott bennem, mert nem bíztam meg atyában. És nem ő volt az életem középpontjában, és nem kerestem a vele való kapcsolatot, sőt bujkáltam előle. Az életem trónján az én egóm ült az atya helyett. Ezáltal észre se vettem, és veszem azt, hogyha én ülök a trónon, akkor sokszor nem pozitívan hatok a környezetemre, és mély, fájdalmas lábnyomokat hagyok mások életében. Akiben a mély, fájdalmas lábnyomokat hagyok, néha azzal próbálja elfedni a sebeket, amiket én okoztam neki, hogy eltemeti mélyen magában. De nem csak adok, hanem kapok én is sebeket másoktól, és én is megpróbálom eltemetni magamban. A világ legravaszabb ámítója azt mutatja számomra, elfeledve van az életed sebeid, de sajnos mégsem így van. Mert az egész életem tükrözi sebeimet, amit mások szavai, tettei okoztak nekem. Emiatt észre se vettem, hogy páncélt növesztettem, hogy megvédjem magamat az újabb sebektől, de ezáltal még jobban kivoltam téve a sebzésnek. Az a jó, hogy miközben próbálkozok kirakni életem hatalmas pázolját, addig a mennyi atya is dolgozik a pázolon, és helyre rakja mindazt, amit én összekuszáltam, és néha még kuszálok. Hogyan kuszálom össze a darabokat? Azzal, hogy én jobban tudom, mi kell nekem, én jobban ismerem önmagamat, mint bárki más, és ezzel a gondolattal fogom meg azt a darabot, amely ehhez a gondolathoz illik, és próbálom beleerőltetni a következő pázolok közé. Hála a mennyei édesapámnak, hogy ő jobban ismer engem, és azonnal közbelép, és az akaratom ellenére is helyre teszi az egyes darabokat, és ezáltal tudott meghívni egy csodálatos útra vele, ahol még nem én vagyok, ahol már nem én vagyok az életem középpontja, hanem ő. Én erre a meghívásra 24 évvel ezelőtt kaptam lehetőséget, és én igent mondtam neki, és sírva kértem tőle bocsánatot, és kaptam bocsánatot általa. Atyám lett az Isten, ahogy egy énekben énekeljük. Miután átadtam az életemet a világ legjobb apukájának, azt hittem, hogy onnantól kezdve minden simán megy. Kevés nehézséggel fogom járni az utamat, és helyre kerülnek az életem pázoldarabjaim. Sajnos nem így lett. Innentől ravaszabb módszerekhez fordul a mai napig az összekuszáló. Olyan áruhákat vesz fel, ami megtévesztő, és minden negatívat pozitívnak mutat fel. Hogyan? A múlt árnyékáival, sebeivel és az általam felépített páncélomat felhasználva gúzsba kötött, és ezáltal a keresztény életemet még zavarosabbá tette, mint valaha. Emiatt állandóan megvoltam keseredve és kifáradva, folyamatosan bűntudatom volt, mert elhitette velem a hitető, hogy meg kell felelnem az Istennek. Az Isten akkor fog szeretni engem, és akkor marad mellettem, ha megugrom magasugró lécet, amit egyre magasabbra tett a hitető, így magasugrásból rúdugrás lett, és folyamatos bűntudat, hogy nem tudok átmenni még rúddal sem a kellő magasságon. Folyamatosan a fülembe sugta az, hogy neked már nem itt van a helyed. Ott kéne, nem itt kéne tartanod a hit útján, és nem kéne akadozva járnod, te még mindig nem vagy megtérve. Emiatt sokszor sírva könyörögtem Istenhez, hogy bocsásson meg megint, és jöjjön vissza hozzám. Nem csak ezen a téren kötött gúzsba az összekuszáló, hanem az emberekkel való kapcsolatomban. Mindenkivel bizalmatlan voltam, mert így akartam megvédeni magamat egy újabb sebtől. Azt is elhitette velem a hitető, hogy mindent meg kell valósítanom, amit gyerekkoromban magamnak megígértem. És azt is, hogy nekem kell mindent a kezembe tartani, mert én tudom a legjobban, mi a jó nekem. Megtanított arra, hogy mindent megtervezzek, hogy zökkenőmentes legyen az életem, ne ígérjek semmit, mert ez helytelen, hiszen ha nem tudom megtartani, akkor fájdalmat okozok másoknak. A hit életem igazi hullámvasút lett. A hullámvasút nagyon nehezen ment fel egy-egy csúcsra, de inkább lent a völgyben dülöngett jobbra vagy balra, kanyarodva hatalmas sebességgel, és én rettegve kapaszkodtam, nehogy kiessek. Hála a mennyei édesapámnak, aki ekkor is mellettem volt, hiszen ő hű és igaz, és nem hagyott el engem, hanem próbálta helyre rakni életem pázsdarabjait, amit én még jobban összekuszáltam a megtérésem után. Amikor rossz hang felé indultam, és próbáltam az életemet kézben tartani, mert úgy gondoltam, hogy ezt várja tőlem az Isten. Hála az atyámnak, aki hű és igaz, soha nem adta fel azt, hogy helyre kerüljenek az életem pázló darabjai. Igaz, ez néha fájdalommal jár, hiszen az egomat el kell engednem, előkészíti mindig a szabadulás útját és módját. Hogyan? Mikor veled találkozok? Igeolvasáskor, imádságban, bibliaórákon, vagy egyéb alkalmakkor, vagy egy testvérrel való beszélgetés közben. Így készítettél számomra a legjobb időben, kicserélt életkonferenciára a meghívást, ahol megláttam, láttatta velem az atya, hogy van egy óemberem, aki voltam a megtérés előtt, és ezt irányítja a megtévesztő, mert uralkodni akar az új emberen, aki lettem a megtérés után. Ezen a konferencián ismét megláthattam, hogy az én mennyei apukám feltétel nélkül szeret engem. Segítséget kellett kérnem itt a gyülekezetben az én lelki anyukámtól és Andrástól, hogy segítsenek feltárni azokat a területeket, ahol az óember uralkodik az új emberen az életemben. Sok-sok beszélgetés kellett ahhoz, hogy feltárjuk azokat a területeket, ahol nem az atya volt az úr. Sok-sok sírás és bocsánatkérés után kezdtem a szabadságot megélni. Így könnyebb volt elkezdeni egy lelkigondozói iskolába az új utamat, ahol tovább gyógyított az én mennyei apukám. Míg jártam a lelkigondozói tanfolyamon, egy hétvégén kurzion töltöttem. Itt tapasztalhattam meg a mennyei atyával való idő nem vészel, sőt hatalmas gazdag áldássá alakul át. Sokszor beleesek abba a gödörbe, ha minden jól megy, zökkenőmentesebb lesz az életem, megnyugszom, megpihenek, és kevésbé keresem az atyával a kapcsolatot. Na, ez az, amit nem lehet megtenni, mert háborúban vagyunk. Milyen háborúban? Ez egy olyan háború, ahol már az összekuszáló vesztett, de mint egy ordító oroszlánként félelembe akar tartani, hogy ne legyen harmónia, ahol már az atya és az én köztem. És ha én nem keresem állandóan az atyával való kapcsolat, akkor elnyomja az ordításával az atya hangját. Nemrég eljutottam a másik felemmel a házas hétvégére, ahol megtanultam azt, hogyan tudom felismerni az érzéseimet és az érzelmeimet az életemben, és azt is, hogy érzelmeimre felelős vagyok, de az érzéseimre nem. Azt is, hogy hogyan lehet kifejezni szavakkal, hogy mi van bennem, aztán jött idén a gyógyító jelenlét konferencia, ahol megláttam, hogy mennyire az érzelmeim bűvöletében éltem. A múltban rengeteg sebet kaptam, és ezek a sebekhez érzések váltottak ki bennem, és később ezek érzelmekké alakultak át. Ezek az érzések irányítottak engem, és megtépázták az önértékelésemet. Itt volt lehetőségem arra, hogy imádságba átadjam az érzéseimet és érzelmeimet az atyának, és kértem tőle, hogy ne ezek a dolgok irányítsák az életemet. Itt megmutatta számomra az Úr, hogy egyes emberek bűne miatt ne legyek mindenki felé bizonytalan. Ne féljek tőlük, kik ők. Olyan emberek, akik egy kisgyermek számára nagyon fontosak, és bízik bennük. Szülők, nevelőapák, testvérek, nagyszülők, de ezen kívül óvónő, majd később barátok, tanárok, anyós. Mit láttam meg az atya segítségével? Nem az vagyok, akinek ezek az emberek tartanak engem. Nem igaz, amit sugallnak felém a szavakkal és tettekkel. Mik ezek? Nem vagyok elég jó, hogy megszeressenek. Inkább elhagylak téged a születésed előtt. Nem fogadlak el soha, nem foglak feltétel nélkül szeretni, te csak azért vagy, hogy elrontsd az életemet és mások életét. Te nem vagy az én gyermekem, ezért nem viszlek el látatásra. Nekem csak a tested kell, és semmi más, és ne szólj senkinek, mert rád fogok mindent. Te nem mondhatsz igazat, csak a testvéreid, mert ők azok, akiket szeretek, te csak el akarod venni tőlük azt, hogy tudjam őket szeretni. Zsugori vagy, aki még a saját téllapú csokját sem ossza meg a testvéreivel. Sorolhatnám. Arra is rámutatott az én mennyei apukám, hogy nem csak az embereket ítéltem meg, hanem magát a mennyei apukát is, akit úgy nevezhetek, hogy Abbá atya, mert őt is az emberekről alkotott képem alapján ítéltem meg. Bocsánatot kértem tőle, szabadságot kaptam, mint a madár. Sokszor elfeledkeztem arról, hogy a mennyei édesapám nem ad nagyobb terhet, amit el tudok hordozni. Ezért nem egyszerre fogja helyre pakolni az életem páző darabjait, mert abba beleroppanék. Péterrel jártunk a házas kurzusra, és ezeken az alkalmakon kiderült, hogy nem tudom, mi a szeretet nyelvem. Mert ez nem volt fontos senkinek. Ez nagyon fájt, de azt is megmutatta, hogy az édesapám az igazi gyógyító, ad új élményeket, ami kivált bennem érzéseket, és ezekből az érzésekből fogja kialakítani a szeretet nyelvemet, ami másoknak is tovább tudok adni. Azóta adott új helyzeteket, és megmutatta, hogy a legfontosabb számomra a kommunikáció, vagy a testi érintés, mert mindkettő a bizalmat és a biztonságot adja, és erősíti meg bennem. Az én mennyei édesapám arra is rámutatott ezeken az alkalmakon, hogy mennyi fájdalom van bennem az anyám felé, és nem csak az anyám felé, hanem az én mennyei édesapám felé is. Hiszen őt hibáztattam, hogy megengedett annyi mindent az életemben. A csendes napon megérthettem, hogy minden le nem rendezett dolog mérgezi az én életemet, és kihat a környezetem életére, és a legfontosabb kapcsolatomra az atyámmal. Azt is megláttam, hogy neki sokkal jobban fájt, amit velem tettek, mint azt én gondolnám. Megmutatta nekem, hogy neki sokkal többet kellett elengedni, mint nekem, hiszen ő 10 000 talentumot engedett el nekem, még csak nekem 100 dénárt. És az elengedés az én érdekem, mert ekkor tudok szabadon repülni, mint a madár. Most meg lehet kérdezni, hogy minden darab pázol helyre került, ami eddigi életemben lekerült az asztalra. Nem hiszem. Tart még a kegyelme, és a pázó darabok az életem végéig fognak helyükre kerülni. És vannak olyanok, amiket rossz helyre raktam, és lesznek olyanok, amiben belesegítek. Formálása mindig is tart, és én mindig fogom keresni és kutatni őt, kapaszkodni a szeretetében, egyre közelebb kerülök hozzá, egyre jobban tud gyógyítani, egyre kevesebb dolog fog akadályozni a szabadságom megélésében. Ahogy az elmúlt hónapban is tette a mennyei atyám. Idáig 3-szor engedte meg azt, hogy kórházba kerüljek, nem csak testileg, hanem lelkileg is gyógyultam. Sőt, felhasznált, hogy egy egyszerű karácsonyi ajándék átjárja a kórházi napjaimat, melyet Árpi bácsitól kaptam. Ez az ajándék egyszerű illatpárnák, amelyeken ez az ige állt. Krisztus jó illata vagyunk Isten dicsőségére. Megtapasztalhattam, hogy a kórházak alatt ennek az igének az atya oldalát kérjétek és adatik nektek. Keressetek és találtatok. Zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert aki kér, mind kap. Aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Vagy ki az közületek, aki a fiának követ ad, amikor a kenyeret kéri, amikor az kenyeret kér tőle, vagy amikor halat kér, kígyót ad neki. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jót a ti mennyei atyátok azoknak, akik kérnek tőle. Ebben az évben nagyon fáradt voltam testileg, lelkileg, sokszor kértem az atyát, hogy pár napra hadd lépjek ki a mindennapok terhéből. Az egyik ilyen imádságra azt kaptam válaszként, hogy azonnal utaltak be a kórházba. Kértem imádságba, hogy tanítson arról, hogy ne féljek csendtől, adott egy nagyon zajos kórházi szobát a Dózsa-György úton, és megtanultam értékelni a csendet. A kórházakban tapasztalhattam azt is, hogy semmi sincs az én irányításom alatt. Ez a betegség időszak is kellett ahhoz, hogy tudjak bízni benne, hiszen ezt kértem tőle oly sokszor imádságban. Így tanultam az élet iskolájában azt, hogy egyedül az a biztos az életemben, hogy van mennyei édesapám, és ő mindig a javamra teszi helyre a pázó darabokat. Ő akkor is az életem ura, ha éppen nem úgy mennek a dolgok, ahogy eltervezték, például egy műtét. Az is biztos, hogy ő hű és igaz, aki soha nem fordul hátat gyermekének, még akkor sem, ha én éppen tékozló gyermeke vagyok. Az is biztos, hogy ő tisztán lát engem, és én homályosan tükör által látom magamat, ezért az út, amit feláll nekem, nem az, amit magamnak szánnék, de ez az, ami a javamra válik. Ha én az útját járok, akkor ő erőt tud adni ahhoz, de ehhez nekem le kell tennem az én erőmet és az én egómat. Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor, ne félj és ne retteg, mert veled van az Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Az egyik kórházi napok alatt rengetegszer meg kellett küzdenem azzal, hogy ha magam körül forgok, és nem figyelek az atyára, akkor jön a halászó, és kihalász olyan dolgokat az életem tengeréből, amit már átadtam az atyának, hogy megkötözzön ismét. Azt is megmutatta, hogy az életembe bebekerülök olyan helyzetbe, mint Sadrek, Mésák és Abednego, hogy Isten imádó emberként az izzó kemencébe kerültek, de az angyal megvédte őket, hogy megégjenek, és a füst átjárja őket, csak én lelkileg kerülök ilyen helyzetben. Így kér az atya, hogy illatozzam mások felé az ő szeretetét.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és engedjék meg a testvérek, hogy akkor most olvassak ehhez kapcsolódóan egy másik igeszakaszt, a Galatákhoz írt levél második fejezetének 20. versét. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most e hús testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Az igehirdetésnek, illetve ennek a mai délelőttnek azt a címet adtam, hogy Krisztussal együtt. És ez a fontos, hogy Krisztussal együtt. Mi, akik benne bízunk, akik őt igyekszünk követni, olyanok vagyunk, mint a nagypénteken Krisztussal együtt a kereszten meghaló latrók közül az, aki bűnbánó imádsággal odafordult Jézus Krisztushoz. Mi is bűnösök vagyunk, ahogyan ő az volt, de Krisztussal vagyunk, és ez a fontos. Krisztussal együtt igyekszünk élni az életünket. És amikor fölmerjük vállalni az ilyen gyengeségeinket, mint amiről Andrea is bizonyságot tett, amikor azt tudjuk mondani, hogy igen, mindazzal együtt, ami az én életemben volt, ami még eljön, mindazok a gyengeségek, amik szintén hozzám tartoznak, ezekkel együtt, igen, ez vagyok én, de nem én élek. Nem akarom, hogy az én egóm legyen az, aki igazán domináns az életemben, hanem Krisztusra figyelek. Krisztusnak adom oda magamat, az életemet, az élethelyzeteimet. Bizonyságot merek tenni arról, hogy nem vagyok egyedül. Bűnös vagyok, nem vagyok tökéletes, de nem vagyok egyedül, és a bűneim megbocsátást nyertek. És ma, amikor a gyengeségeinket, az elesettségeinket, a fájó pontjainkat Isten elé merjük hozni, amikor bemerjük ezeket vallani, kimerjük ezeket mondani, akkor Isten épp az őszintességünk miatt adja oda a bocsánatát, az ő szeretetét és az ő áldását. Mert tőlünk hallja azt, hogy Uram, szükségem van rád. Akkor tud életünk keresztjén mellettünk lenni, amikor az életünk mélységbe jut, vagy amikor magasságba kerül. Akkor tud odafordulni őhoz, vagy mi hozzánk, mint ahhoz a latorhoz odafordult, és mondani azt, hogy ma velem vagy a paradicsomban, mert itt vagyok veled, és nem hagyom, hogy az életed terheit egyedül hordozd, és nem akarom, hogy az életed örömeit egyedül éld meg. Itt akarok lenni veled. És amikor Isten látja a mi gyenge pontjainkat, amikor felmerjük ezeket tárni ő előtte, akkor ő nem úgy csinál, mint a vádló. Ő nem elpusztítani akar, ő nem visszafordítani akarja ezeket a gyenge pontokat ránk, hanem be akarja kötözni a sebeinket, és meg akar gyógyítani bennünket. Eszembe jutott egy saját példa, engedjék meg a testvérek, hogy még így az Isten tisztelet végén ezt megosszam. Amikor tavaly nyáron az egyik barátnőmmel elmentünk a Caminóra, ugye Spanyolországban ez egy zarándok út, ami több száz kilométeren keresztül vezet, és hát, mint ahogy a túrázáskor lenni szokott, feltörte a bakancs a lábamat. És egy darabig, pár napon keresztül csak sántikáltam és mentem, és próbáltam én magamnak kitisztítani, de nem ment. Akartam én, hogy meggyógyuljon, de a saját erőmből valahogy nem ment, de szégyeltem segítséget kérni. Milyen ciki a lábamat odaadni valakinek, szinte feltárni a bensőséges valómat. Nem ment ez könnyen. És egyszer megálltunk az egyik nap az egyik zarándok szállásnál, és már levettem a bakancsot, csak egy szandál volt rajtam, de még úgy is sántítottam, és azt mondta az üzemeltetője ennek a zarándok háznak a maga tört angolságával, hogy na gyere csak ide. Nem kérdezett ő semmit, nem kért tőlem, hanem egyenesen utasított, gyere ide, add ide a lábad. És szépen kitisztította a sebeket, és közben arra gondoltam, hogy Isten ugyanilyen, hogy ki akarja tisztítani az én sebeimet, és nem lenéz, és nem a szégyenemmel foglalkozik, hanem akkora szeretet van benne, hogy ez a szeretet, ez lehengerel engem. És elkezdtem sírni, és ez a nő nem értette, hogy miért sírok. És mondta, hogy az semmi, ez csak kitisztítom a sebeket. Én meg azt mondtam, köszönöm. Köszönöm azt, hogy észrevetted, köszönöm azt, hogy nem voltak korlátok benned, köszönöm azt, hogy magadhoz vetted az én piszkos, törött, sebes lábamat, az életemet, és megtetted ezt szeretetből. A bizonyságtételben azt hallottuk, hogy a sátán a vádló, a világ legravaszabb ámítója, aki áruhát vesz fel, és megtévesztő, aki gúzsba köt bennünket, és aki megkeserít, aki kifáraszt, aki folyamatos bűnbánat vagy bűntudatot gerjeszt bennünk, aki félelemben tart, akár a jövőnk felől, vagy a kapcsolatainkat illetően, és azt akarja, hogy ne legyen harmónia köztünk és az Isten között. De azt is hallottuk a bizonyságtételben is, és a Szentírás úton útfélen erről tesz bizonyságot, hogy Isten soha nem adja fel velünk kapcsolatosan az ő szeretetét. Ő feltétel nélkül szeret bennünket. Az Istennek nem kell megfelelni. Az Isten nem támaszt elvárásokat, mert a szeretete nem ettől függ. Nem az vagyok, akinek mások látnak engem, hanem azon igyekezzek, hogy az Isten szemével lássam magamat. És olyan szép példák a közöttünk levő kicsi gyerekek példák lehetnek, hogy nem azért szeretjük őket, mert valamit tesznek vagy nem tesznek, hanem azért, mert vannak. És az Isten ugyanígy azért szeret bennünket, mert vagyunk. Az ő akaratából létezhetünk. Szóval szabad nekünk gyengének lenni, szabad nekünk elesetnek lenni az Isten előtt, szabad nekünk Istenre szorulónak lennünk, lelki szegénynek lennünk, szabad nekünk az lenni, akik mi vagyunk. Adja meg nekünk az Isten, hogy meg tudjuk érezni ezt az elfogadó szeretetet, be tudjuk fogadni az Istennek ezt az elfogadó szeretetét, és elmerjük hinni azt, hogy jól vagyok úgy, ahogy vagyok. Ámen. Gyertek testvéreim, imádkozzunk. Urunk, olyan hálás a szívünk azért, mert nekünk nem egyedül kell élni ebben a világban, hanem te itt vagy mellettünk mindenkor. Köszönjük azt, hogy engedted, hogy megtaláljunk téged. Köszönjük azt, hogy hitet adtál nekünk, és hogy minden egyes alkalommal, amikor veled találkozunk, azt akarod megerősíteni bennünk, hogy a te szereteted nagyobb a vádló minden vádlásánál, és a te elfogadásodnak nincs határa. Köszönjük azt, hogy semmi és senki el nem választhat tőled, és hálás a szívünk azért, mert közösségben lehetünk veled. Urunk Istenünk, igen, van, amikor az élet hoz fájdalmas dolgokat. És van, hogy nehéz hordozni azt, ami fáj, vagy talán azt gondoljuk, hogy keresztényként nem engedhetjük magunknak meg a fájdalmat, de olyan jó, hogy előtted mégis nem lehet ez titok. Nem baj az, ha fáj, nem baj az, ha sírok, nem baj az, hogyha megrodjan a térdem, nem baj az, csak veled legyünk. Urunk Istenünk, így vagyunk most fájdalomban, gyülekezetként is fájdalomban előtted, azzal a családdal, akinek a gyász fájdalmát kell hordozni. Urunk, te tudod, hogy egy-egy embernek hány év adatik, te tudod, hogy mi az ő küldetése, mi az ő feladata ebben a világban. A fájdalom mellett hálát adunk azért a fiatalemberért, azért az időért, amit közöttünk lehetett, amivel gazdagíthatott bennünket. És tudjuk azt, Urunk Istenünk, hogy neked a halál nem akadály. Tudjuk azt, hogy te a halálban is ott vagy, a halálon túlon pedig mindenképpen. Urunk, te légy vigasztalónk, vigasztalója a családnak, te légy az, aki békességet és nyugalmat hozol majd. De hozzuk eléd, Istenünk, az örömünket is, mert élet is fakad erre a világra, és köszönjük azt, hogy Lenke és még a sok kisgyerek itt közöttünk lehet, és ő bennük láthatjuk a te mosolyodat, és ő bennük te hordozod a reménységet, Urunk. És köszönjük és hálásak vagyunk azért, mert ránk bíztad őket, növekvő életeket. És azt akarod, hogy mi felnőttek, példák legyünk ő előttük, hogy ezt a példát ők majd megtanulják. Tégy alkalmassá bennünket, Urunk és Istenünk, arra, hogy jó példák lehessünk, gyülekezetként és családként is. Áld meg az ő kis életüket, és add meg, hogy betölthessék azt a küldetést, amit te megálmodtál felőlük. És így hozzuk eléd, Urunk Istenünk, gyülekezetünk minden tagját, az egészségeseket és a betegeket is, a gyermekeket és a felnőtteket, az örülőket és a szomorkodókat, mindazokat, akik keresik a te kegyelmedet, a te közösségedet, a te irgalmas szeretetedet. Urunk, ne rejtsd el magadat előlünk, hanem légy a mi gyülekezetünknek, a mi családjainknak, a mi életünknek őrizője és pásztora. Kérünk téged, hogy hallgasd meg imádságunkat, és azt az imádságot is, amit az Úr Jézus Krisztustól tanultunk, mondjuk el együtt. Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva vegyük az Isten áldását, és kísérjen el ez az áldás bennünket a hétköznapokra is. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Istenünket, Jézus Krisztust. Amen. Áldást, békességet kívánok mindenkinek.